én még ilyen rettenetes szellemi igénytelenséget, és egyébként vizuális igénytelenséget is, amivel nagyon rég nem láttam kampányban.
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.
No, szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez a Népszava, Hol élünk, közéleti podcast. Választási különkiadása, miért mondom ezt? Azért, mert június 9-ig minden a választásokról fog szólni, nem csak nálunk, hanem úgy általánosságban is. Mert hogy eldördült a startpisztoly, ami valójában már réges-régen folyamatosan tüzet okádott magából, mert majd erről is fogunk beszélgetni, hogy azért itt egyes szereplők már nagyon régen kampányolnak, és lényegesen nagyobb pénzekből, mint mondjuk a többi versenyző. Sőt, ugye arról is fogunk beszélni, hogy egyáltalán beszélhetünk-e ma versenyről. A stúdióban itt van Balassa Tamás, Visszhang melléklettől, és Bálint Orsi szintén a Visszhang melléklet. Még Batka Zoltán, amikor műsorvezető. Hát ugye már lejárt az utolsó határidő, amikor ugye jelölők, pártok, szervezetek jelentkezhetnek, és akkor innentől kezdve fuskázni fogok, hogy az önkormányzati választásokon összesen körülbelül 20 000 helyre, ebből egy főpolgármester, 3100 polgármester és 16 000 önkormányzati képviselő, ugye mindezekre csak nagyon röviden 60 000-en indultak, tehát mondhatjuk azt is, hogy minden harmadik nyer, és nem különben ugye aznap lesz az EP választás is, ahol viszont 21 képviselőt választhatunk meg, itt azért már azért keményebbek a verseny feltételek, ugye 21 helyre lényegesen többen jelentkeztek. Na de hogy mennyire egyenlőek lennének az esélyek, ugye erről, és hogy egyáltalán még nevezhetjük ezt demokratikusnak ezt a kampányt, ugye napokban jött ki egy összesítése az RTL-nek, hogy a Fidesz cirka, most figyeljünk, 1000-szer annyit költött, mint amennyit például a DK, már a Facebookon természetesen, de hogyha valaki figyelemmel kísérje, a Lakmusznak van egy kiváló összesítése hétről hétre, amiben ugye a hétnek a nyerteseit látja, hogy ki mennyit költött, hát abból kiderült, hogy például a Bohár Dániel az messze egy személy beleelőzte a teljes ellenzéknek a költéseit, már persze ez nem a Dánielünknek a költései, hanem a közpénz költések. Szóval, gyerekek, szálljuk már meg azt megfejteni, hogy tulajdonképpen mi az a pont, amikor arról beszéltünk még, hogy egy választás demokratikus, ilyen szintű erő egyensúlytalanság mellett.
Hát ezen a ponton szerintem már túl vagyunk, ahol azt mondhatjuk már nagyon régóta, hogy ez nem egy demokratikus rendszerbe történő választás, ami Magyarországon szokott történni, semmiképpen szabad és egyenlő feltételekkel. Irgalmatlan nagy különbség van az erőforrásokban, a Fidesz nagyon-nagyon sok vagy nagyobb eszközzel próbálja szorongatni az ellenzéket, úgyhogy forrásokhoz se jusson, felülethez se jusson.
Olyan óriási ellenszél van, hogy nem is tudom, talán még a fejünkben létezik valamiféle illúzió, hogy Ami még arra sarkal bennünket, hogy menjünk el és voksoljunk.
Mert nemrég van a Hatházi Ákos beszélt arról, hogy Magyar Péterrel disputázva, vitázva, hogy azt mondta, hogy hát ugye ez a média felhozatlan, mert gyakorlatilag lehetetlenség a rendszert leváltani. Magyar Péter meg azt mondja, hogy de igenis lehetséges ezekben a körülmények között. Tehát a június 9-i választás, ha valamiről fog szólni, akkor az, hogy kiderül, hogy most kinek van igaza. Tehát tényleg sikerül a Magyar Péternek áttörést elérni, vagy pedig, hát kiderül az, amit a Hatházi Ákos prognosztizált épp a napokban, ugye itt a kollégánknak a videójában. Ti mire tippeltek?
Kérdés, hogy mit tekintünk áttörésnek?
Na, mert terítsünk.
Ugye már az is egy áttörés lenne, hogyha az eddig megszokott nagyjából kétharmados Fidesz-hegemóniát egy kicsit sikerülteni szerintem. Tehát egy első lépésnek az talán egy áttörés lehetne. Most ugye látjuk, hogy az ellenzék is újabb összefogásban van, talán ez még lehet tartósabb, mint az eddigiek, de itt is vannak bennem kételyek, amikor az ellenzék összefog, eddig még az sem volt feltétlenül a legjobb módja, de még mindig azt mondják, nagyon sokan mondják, hogy összefogás nélkül meg teljes esélytelenség van. Uh-huh. Tehát nem lehet ekkora ellenszélben semmit se csinálni, de egyébként én azt gondolom, hogy ez a kampány, tehát beleértve a Megafont, de különösen a Megafont, vagy akár csak a Szentkirályi Alexandra kampányát. Tehát én még ilyen rettenetes szellemi igénytelenséget, és egyébként vizuális igénytelenséget is, amivel nagyon rég nem láttam kampányban.
De Tamás, látom már mosolyogni, úgyhogy mesélj csak el, mint somolyogsz.
A Szentkirályi Alexandráról és az ő kampányról van szó. Hát itt több nagyon látványos lukrafutást lehetett észlelni, akár egy lift kapcsán a belvárosban, ami állítok sehova nem megy, és akkor erről lásodálkozott, mintha ez Karácsony Gergely alkalmatlanságában összefüggésben, de ez ennek a liftnek ahhoz a világon semmi köze. Ez egy lakó környezet által végzett beruházás, és egyébként fideszes polgármester idején kezdődött, de valószínűleg neki sem volt.
Jaj, hadd kajánkodjak, nekem a kedvenc szavazót, amikor ugye azzal, hogy mondjam, mutatta meg, hogy ő micsoda tenyeres, talpas, kemény menyecske, hogy ilyen váltöméses kodű, nem tudom én milyen ruhakölteményben, ott egy péklapáttal, egy péküzemben, nem tudom, a kenyeret ott így be, vagy kivette éppen, az valószínűleg kivettem el, mint hogyha sült kenyér lett volna a képen.
Igen, és amikor a népviseletes ruhába beöltöztetik, nyitják őt egy csatorna fedélre,
ja,
és sírva röhög az internet.
Tényleg ez kimerett az ember. De figyelj, a gyerekek, annyit fikázunk szegény Alexandrát, hogy rá fogok szavazni lassan, de tényleg, mert amúgy személyesen ugye mi kormányinfóról ismerjük egymást, és szóval óvatatlan bennem van már egyfajta ilyen részvétel, vegyes szeretet, hogy úristen, Szandra. Ha most a legutóbbit azt néztem, hogy ugye a közölte ilyen nagyon komoly, egyébként ilyen vadító, ilyen, tényleg úgy kimaszkírozva, vagy kifestve szegényként, hogy ilyen nagyon ilyen vampnak, és akkor ilyen nagyon szigorú arccal közölte, hogy hát Budapestet meg kell hagyni a felnőtteknek, mondta a 48 éves Karácsony Gergelynek a 36 éves Szentkirályi Alexandra, akinek az eddigi közéleti működéséről hát hézagos ismereteink vannak, például nem jut eszembe semmi. Nem tudom nektek el, hogy mi volt tulajdonképpen neki a önálló és komoly. Egyébként tényleg miből fogadhat az, hogy a Szentkirályi Alexandra mire, hát elnézést, de fapados, igénytelen kampánnyal jelentkezik. Tehát semmi önálló nincs benne. Tehát mint hogyha felolvasna egy paksamétát, amit a Rogánék előző este a kezében nyomtak.
Ha elolvasod a programját, amiben pontok szerepelnek.
Ez gyors volt az az olvasás.
Igen. Hát így...
Emlékszem, az Gyurcsány. Igen. Gyurcsány. És volt utána még egy Gyurcsány.
Nem tudod nem úgy nézni, mint hogy ezt így teljesen elengedték szerintem a Fidesznél.
Jó, de nekem pont ez, hogy azért ez egy kiváló alkalom lenne, hogy megmutassa ő is, ahogy Vitézi Dávid is. Láthatóan egyébként ez az ambíció, hogy hát ő azért egy komolyan vendő politikai személyiség. Vannak ötletei. Azért mégiscsak Budapest főpolgármester helyettese volt, könyörgöm 5 éven keresztül.
Igazából az ő komolyan vehetőség, az egyetlen egy videóban volt tetten élet, amikor Lázár Jánostól elkérte a büdzsé vonatkozó részét a következő ciklusra. Aki ezt meg is ígérte neki, hogy ha bár kevés pénze van, de minden, ami van, azt oda fog adni. Ergo ez igazából arról szól, mint az összes önkormányzati.
Hát nem egészen választán. Így fogalmazott Lázár Ján. Azért, hogy mondjam most így, nem tudom, Orsi, mondj már el valamit, tehát azért az nagyon csúnyan ilyen dehonestálóan hangzott, hogy hát ami pénzem, azt látom, hogy kihúzza már belőlem.
Hát én eleve nem kedvelem ezt az ilyen paternalizáló, és sajnos ugye láthatjuk, hogy még ennél sokkal csúnyában is bánik a nőkkel a Fidesz, tehát nem is kell olyan nagyon visszamenni, mint láttuk a kegyelmi botrányba belebukott két elég magas presztízsű női politikusokat, és ott is ez, tehát szerintem bámulatos, hogy ezt megengedhetik maguknak, és igen, megengedhetik maguknak, és ez a 15 évről szól, nem a mostani állapotokról, hanem hogy 15 év alatt sikerült olyan szintre lezülleszteni az országot, morálisan, meg egyáltalán a közbeszédet is, hogy pontosan ilyen debilizáló kampány szükség, ahol ne kelljen semmit sem mondani, úgyis tudják, hogy aki Fidesz szavazó, az csak is a Fideszre fog szavazni, 2 másodpercig nem gondolkodik, nem nézi meg Karácsony kampányát, vagy Vitézi kampányát. Tehát akkor úgyis Szentkirályi Alexandrára szavaz, ha teljesen mindegy, hogy ki mivel kampányol.
Na várjunk, azért kanyarodjunk vissza akkor tényleg a konkrét választásokhoz, mert hogy az derül ki, hogy a legfrissebb felmérések szerint azért Magyar Péter jócskán kortyolgatott a fideszesekből is. Eleve nekem egyébként már bocsánat, nagyon-nagyon büdös voltak ezek a felmérések, hogy jaj, hát semmiféle, a Fidesztől nem, csak a baloldaltól veszek, könyörgöm, akkor a Fidesz miért költelen őrült sok pénzt Magyar Péternek a besározására, hogyha tőlük nem venne el semmit. Hát hol érdekelni a Fideszt az, hogy hogy mennyi szavazatot visznek el a DK-tól, vagy a mit tudom én, Momentumtól, sehol se. Na jó,
vagy a közös halmazban.
El tudod képzelni azt, hogy a Fidesztől elvisz magad?
Abszolút, persze, meg nem csak el tudom képzelni, ez egészen biztos, hogy így is van. Mm-hmm. Tehát hogy azért én azt nem fedem, hogy mindenki, aki Fidesz szavazó, hogy helyesnek gondolja azt a kormányzást, ami most folyik, bármilyen szinten, én szerintem nagyon-nagyon sok dologban nem értenek egyet. Nem gondolnám, hogy a Mészáros Lőrinc gazdagodásával a fideszesek nagy része egyetért. Én azt gondolnám, hogy ez nagyon sok embernek nagyon sok minden bántja a szemét, és adott esetben egy megtisztulásnál egy polgári emberre szívesen szavaznának. Ez simán.
Azt nem tudom, hogy a végül, amikor majd ott állunk a kis szavazó urnánál, majd ez így nem jön ebbe, hogy esetleg kicsit úgy bizonytalanná válik az ember azok miatt, amiket hallott róla, és ilyen szempontból baromira működik a Fidesz propaganda, és nagyon kemény pénzeket tudjuk, hogy elköltöttek a Magyar Péternek a nem csak a besározására, de hát erre meg nagyon sokan, ugye a magyar észjárás az nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, tehát hogy biztos, hogy lehet ott még találni olyan dolgokat, egyelőre talán hatástalannak tűnhet.
Hát azért nekem egy dolog jutott eszembe annak idején, hogy ugye volt a 19-es választás, amikor Fidesz ilyen hasonló mélységű, szellemi mélységű kampányán próbálkozott. Ugye amikor emlékszünk, hogy a Berki Krisztiánt, Isten nyugosztalja, Puzsé Robertet sikerült oda terelni, meg ugye a Karácsony Gergelyt és egy bohócot a plakátra, hát ez nagyon, fú, de humoros, bohóc, érted? Na, szóval, hogy ezt úgy kikotlotta magának a Rogán gyár, és akkor ezt nagyon tudatosan csinálták is, hogy én is voltam olyan sajtótájékoztatón, ahol megjelent két ilyen meglett idős úriember, ilyen bohócnak maxigírozva, és akkor ott elkezdtek, nem tudom, labdával dobálozni, szóval ilyen nagyon-nagyon mély szellemi mélységek voltak, hát akkor átbukózott vele szegény Tarlós István itt Budapesten, mint háza. Tehát a évelei 54%-os népszerűség az leesett 44%-ra fél év alatt. Szóval egyszer az már kiderült, hogy ez nem működik Budapesten. Akkor miért csinálják ezt újra? Miért jó ez? Miért?
Nem nagyon van más ötlet, hogy más eszköz. Itt igazából arra képesek, hogy azokat a mondásokat, amiket országosan mondanak, azokkal szeretnének Budapesten is nyerni. Nem nagyon van más.
Hát ez, hogyha egy Zsákfaluba kampányolnának már. Szinte várom, hogy megérkezzen Szentkirály Alexandra, nem tudom, egy jó nagy teherautónyi fával a Nagykörútra, vagy krumplival, és ott a döbbent polgároknak elkezdi osztogatni, nem tudom, a krumplit. Vegyétek.
Én most megnéztem a legutóbbi videóját, hát azt hiszem, hogy nem sikerült érdemben előre lépni, mert hogy az történik benne, hogy kiszáll egy kocsiból, majd csak a kocsi mellett állva közli, hogy ugye ön se, hogy tudta, hogy Karácsony arra készül, hogy a 10 évnél idősebb autókat kitiltsa a belváros egyes kerületeiből. Lehet, hogy az önét is kitiltaná? És akkor így elgondolkodol, hogy hát mondjuk az elég gáz lenne, de hogy az egész egy homály, hogy melyik kerületből most akkor vajon én járok arra, meg egyáltalán milyen indokkal, és hogy te 10 évnél idősebb, hát ez nem létezik, mert hogy azért egész Európában tudjuk, hogy mondjuk a 20 évnél idősebb dízelautók jelentenek gondot, nem egy 10 éves, mit tudom én, Fiat Panda, vagy egy, nem tudom, még egy 10 éves Suzuki is baromi jó állapotban van. Honnan akarják kitiltani?
Abba a pillanat a magyar autó, hogy autóklub, meg nem tudom, a német autó lobbija, karácsonykampány megtolja, nem tudom, hány százmilliárd. Igen, danke.
Meg hát nem, nincs köszönő viszonyban se a magyar realitással, hát mintha itt mindenki Teslákkal szaladgálna a városban.
Miért nem így van? De. Nem tudom, néztétek-e a fővárosi jelölteket, meg egyáltalán az EP parlamenti. Hát nekem az volt a leginkább furcsa, hogy alig ismerek valakit onnan. Ugye van a lista elején a fantasztikus ugye Dajs Tamás, egy igazi új arc, aki mondja, mobilizálja és energetizálja a Fideszt. Nagy ajándék az ellenzéknek. És aztán úgy végignéztem a listát, ilyen igazi nagy, tehát ilyen fiatal, ifjú törökök, tehát hogy mintha pártba kellett volna azt mondani, na valaki kerüljön arra a listára.
Hát vagy olyanok, akik már nem tudom, harmadik ciklus tolják le Brüsszelben, és még soha az életben nem hallottál róluk.
Na igen.
Hogy mikor kampányolt a Fidesz, az, hogy nézzétek a Fidesz listánkat, most látsz, hogy a Blogsárról jöttem most befelé, 4 darab Brüsszel alázatos szolgái plakát van egymás hegyén
hátán. Igen.
4 darab. Nagyon fontos pénzköltés volt, de hol látsz, hogy a Fidesz LP jelöltjei tessék ránk szavazni? Teljesen értelmetlen, tehát tök mindegy, hogy kik vannak ott, de mióta számított ez a Fidesznek, vagy a Fideszben?
Mert az egész narratíva, hogy felépíted ezt a démonizálod, és felépíted a gonosz, rossz, alávaló, undorító, elviselhetetlen ellenzéknek a képét, akkor neked semmit nem kell effektíve felmutatnod, hogy, és el tudod mondani azt, hogy lám-lám, ránk nem tudtok visszat mondani.
Az érdekesség az, hogyha a Fideszt ennyire nem érdekli ez a dolog, akkor miért indítanak 63 jelöltet? Ja igen, ugye, és nem tudom, figyeltétek-e, mindenki ugye 12, 10, valamennyi, vagy éppen kevesebb jelöltel indul. Fidesz 63 jelölte még közel a jelölés. Legvégén, hát ugye van humorérzék a Fideszben, az utolsó jelölt Orbán Viktor a 63. helyen. Előtte van egyébként Semjén Zsolt, meg Rogán Antal is szerepel a elfél. Miért kellett nekik 63?
Az a lehetséges maximum, és ez egy jelképes dolog.
Jelképes volt.
Semmi jelentősége.
Tónikám, figyelj már, hanyadik akarsz lenni? Hát, én kérlek, 62. Jó, de akkor előttem lesz a Kósa, ugye? Igen, oké. Okay. És a Lázár, halálkomoly, megnéztem, fölírták így poénból magukat.
De, Szépen körbefogták Dajcs Tamással.
Azért annak se adjuk fel az esélyét, hogy mondjuk a május 31-én kiszáll a nem tudom, a nyomozó ügyészség, és elvisz mondjuk 50 fideszest, és akkor tényleg szükség lesz az utolsó 13-ra is. Tehát...
Pont a büntelen, a Rogán Antal, aki meghúztam. Jaj, Tamás, hosszú nap volt ez a
biztos, hogy erre, biztos, hogy csak szürreális dologra érdemes számítani, de az nagyon izgalmas minden esetre, hogy fölkavarodott az a helyzet, ami 14 évig hozott olyan állapotokat, amiből következően a magyar emberek tökéletes apátiába zuhantak, mert egy teljes reménytelenség volt ezt a kormányt váltani. Nem értek egyet Magyar Péterrel, inkább Hadházi Ákossal értek egyet, tényleg nem nagyon érdemes ennek így nekifutkosni. Ez tényleg olyan, mint itt, hogy van 11 játékos a futballpályán, a foci, amihez nem értek, de pont ennyire igen. A másik oldalon 11 ember láncfűrésszel és szöges cipővel játszik, és akkor próbáljuk meg még egyszer, gondolja az ellenzék, már gyakorlatilag fülük, farkuk véres, és húzzák volna. Hát nem sikerült, na megpróbáljuk úgy, hogy akkor ti ketten előre szaladtok ki hátra, megjön a láncfűrész, toplis, szöges cipő. Tehát miért szaladunk ennek mindig neki, nem nagyon értem, így kb. 2073-ig fog tartani a felismerés, hogy lehetetlen ezt a rendszert így megdönteni, ha csak nem jön Európa, és mondjuk valami potenciált mutat az elmúlt 5 évvel, vagy 10-zel, vagy nem tudom hányal, sarkára áll, és azt mondja, hogy hello.
Tehát ebben ez mintha megtörtént volna,
ebben a klubban szaros gumicsizmával nem mászkálunk és kérünk pálinkát.
Nem az történt, hogy ez történt? Mégiscsak az történt, hogy oké, Józsi, itt vagy a klubban, nem tehetünk ki téged, mert a klubtag vagy, viszont inni már nem kapsz. Tehát mondjam, szóval elzárták a lóvét édes hazánknál. Tehát és a rendszer azért, bocsássunk meg, de ami Vlagyimir Putyinnak az olaj, Orbán Viktornak az uniós források. Na most olaj nélkül Putyin üzemképtelen lenne, de hát ugye üzemképes sajnos.
Kína megmenti. És egyebek?
Hát, valószínűleg Oroszországban azért sokan, hogy mondjam, epéset hánynak a megmentéstől. De inkább ami fontosabb, hogy Magyarországnak viszont most nem jön a lóvé.
Egyrészt
és azért ez a rezsim, ez
egyrészt nagyon helyes, tehát férjen hozzá, szerintem magánvélemény, ha egy fillért se szabadna. Tehát a legradikálisabb képviselőkkel értek egyet, egy forintot sem. Tehát tényleg ne támogassunk rablóbandát, nem tudok finomabban, és nem is akarok finomabban fogalmazni. Szerintem
Azt hadd mondom, hogy ugye most megint szóba került az, hogy az Európai Uniónak valamit kéne csinálni, csinálta már eleget, szerintem nem eleget, de hogy megint kívülről várjuk a saját hülyeségünket, hogy valaki megmentsen minket ettől. Tehát, hogy, szóval, hogy miért azt várjuk, vagy miért azt várjuk, hogy bárki mentsen meg minket attól a métejtől, amiben vagyunk, még hogyha nem is vonatkoztatjuk feltétlenül saját magunkra, mert mondjuk nem arra húztak az X-et, vagy nem vagyunk 15 éve Fidesz szavazók, de azért itt nagyon, még az apátia is valamilyen szinten egy kollektív felelősség, hogy az emberek beleszarnak, mert azt gondolják, hogy úgyse lehet más a rendszer. Itt idefelé jövet meghallgattam a Sátoraljai Újhelyi élőzését Magyar Péternek, és így azt mondtam, hogy ha ez a csávó csak a negyedét meg tudja csinálni annak, amiről beszél. Hát ez egy kurva jó ország lenne, senki se akarna többé elmenni, sőt, mindenki vissza akarna jönni ide. De hát azért tudjuk, hogy tök más egy kampánybeszéd, meg az, hogy ezek után mi az, amit meg tudna csinálni. Tehát látjuk, hogy a lengyeleknek sikerült egy fordulattal visszavenni a hatalmat, vagy elvenni a hatalmat a szélső jobb egyre terebélyesedő kis gömböcétől, de iszonyatosan szenvednek és küzdenek, hogy vissza tudják állítani azokat a demokratikus állapotokat egyáltalán csak közelítőleg, mint amiket ugye ott hagytak még, amikor a Kaczyńskit vették a hatalmat. Tehát nálunk se lenne ez más, sőt. Tehát ott állna az, aki ne adj Isten, megnyerni mondjuk a választást, hogy mi a szart csináljon ezzel. Hát az a baj, hogy attól félek, hogy 4 évet elcsesztünk, és aztán utána visszajönne Orbán Viktor 2-szeres vagy 3-szoros túlerővel. Nem 2/3-dal, hanem 10/3-dal.
Ú, nagyon messzire elszaladunk. Egyébként nem hiszem, hogy a magyar jobboldal örök nagy törvényszerűségét egyszer lehet megbukni nagyot, és aztán soha többé. Tehát, hogy a magyar jobboldalon általában azért a pártvezérek itt végigmehetünk, ugye Tisza Kálmántól kezdve Gömbös Gyulán át, vagy éppen Tordján József itt az újkorból, azok ilyen félistenszerű személyiség voltak, akik azt egyszer valahol egy ponton kieresztettek, és soha többé. Viszont amit látunk, hogy ténylegesen valami van a Fidesznél, az az, hogy elkezdték támadni a véleménykutatókat. Nem tudom, figyeltétek-e?
Miért nem? Hát mindenki támad, aki olyasmit mond, ami az ő szívének nem kedves.
Hát mi az, ami olyan rettenetesen szörnyű a közvéleménykutatókban? Hát azért most is azért csak ez lesz a úgymond a legnagyobb frakció.
Nagyon-nagyon meleg a helyzet. Tehát a jelképeit vették el, vagy vette vissza egy hát nem is a fél ország, de sokan. Tehát, hogy magyar zászlók alatt megjelenni és jó beszélni olyan dolgokról, amiket tényleg elmondott az ellenzék az elmúlt 14 évben. Ez nyilvánvalóan bajban vannak, és mindenféle elképesztő eszközt és forrást bevonnak annak.
Én azt gondolom erről, hogy kicsit ez ilyen önleleplezés is a Fidesz részéről, mert hogy a közvéleménykutatásokat, és ezeket tegyük most idézőjelbe, ők eddig is propaganda célokra használták. Mm. Tehát és most így kvázi kicsit elismerve, tehát ez a közvéleménykutatás az egy, a bármennyire is azt gondoljuk, hogy vannak szakmai sztenderdjei, azért az nem egy teljesen exakt tudomány. Tehát ahány módszertan, annyiféle felmérés születhet, pontosan tudjuk, hogy a kérdésfeltevés milyen sokat számít, aztán, hogy ezeket az úgynevezett elemzők hogyan szintetizálják, milyen adatokra keresnek rá, és mit mutatnak ki belőlük.
Nem lehet az, hogy a Fidesz, ami csak úgy magában soha nem elereszte el semmilyen ilyen mérgezett nyilat ugye a vakvilágba. A következő ellenségképet építi fel. Tehát azért készül arra, hogy esetleg nem lesz olyan huszáros eredmény ugye június 9-én este, ugye, amikor majd eredményt hirdetnek, de mondjuk. Tehát magyarán szóval valami ellenségképet kell majd felmutatni, hogy miért történt mindez. Nem lehet, hogy ők lesznek a ellenség. Itt már minden volt ellenség. Egy levegővel nem tudnánk felsorolni, hogy ki mindenki ellenség volt. Közvéleménykutatók úgy testileg még nem. Nem lehet, hogy erre készülnek? Blame game, ahogy ezt mondani szokás szép magyarba, angolba.
Nem eléggé megfogható ellenség. Tehát mondjuk,
Egy dollárból élő közvéleménykutató.
A gender kérdés sokkal jobban lehet illusztrálni az óvodákba a beromboló transzvesztitákkal, vagy nem tudom, mikkel.
Jó, szóval szerinted nem lesz erős ellenségkép, Dorsi?
Szerintem nem.
Én is azt gondolom, hogy sokkal inkább a még mindig a véleménybefolyásolás szintje. Tehát nem feltétlenül a balhét akarják elvitetni a közvéleménykutatókkal, de hát az az igazság, hogy egyik-másik elég könnyű célpont. Tehát, hogy azért kijönnek itt olyan kutatások, hogy keresztbe áll a szemünk és a fülünk is hegyezzük, hogy hoppá, azért ezek érezhetően érdekes számok, vagy ha csak összeadod őket, akkor nem mindig jön ki a matek. Tehát azért ilyenek is vannak, és pont ezért gondolom, hogy az emberek nagy része ezt tudja helyén kezelni, tehát igen. Nem feltétlenül kell a közvéleménykutatókat beáldozni úgymond a hitelességüket, már amennyi van, mert hogy szerintem az emberek alapvetően totál szkeptikusak, tehát millió olyan rokonom van, aki azon nyomban lecsapja a telefont, ha csak valamelyik közvéleménykutató felhívja. És engem meg mondjuk rögtön kizárnak, mert ugye az az első kérdés, hogy van-e olyan rokona, aki a médiában dolgozik. De meg se tudom hallgatni a kérdéseket, hogy le tudjam csekkolni, hogy valóban végig kérdezik-e azokat a kérdéssorokat, és hogy...
Ez marha jó. Ez egyébként tudod, hogy hol van még ez így? Szientológia egyháznál. Azt hiszem, hogy lesz még miről beszélgetnünk itt az elkövetkezendő hetekben, mert hogy a kampány Isten igazán most fog felpörögni, tehát ha eddig úgy tűnt volna, hogy nem kampányol az ország 2010 óta, folyamatosan zárójel, de így volt, akkor aztán a java az most jön, mert most tényleg van tétjenek a választásnak és kivételesen. Ez nem csak közhely. Úgyhogy ezzel elbúcsúzunk, itt volt Bálint Orsi visszhangmelléklettől, Balassa Tamás, szintén a visszhangmelléklettől, a műsorvezető pedig Batka Zoltán voltam. Szervusztok, sziasztok!
Viszlát!
Hol élünk? Ez a Hol élünk? A Népszava közéleti podcastje.